kik a bohóc doktorok? Jó, kezdjük innen. Ki lehet bohóc doktor? Én is lehetnék akár bohóc doktor, vagy annyira nem?
Akár lehetnél. Hát az nagyon fontos, hogy előadó művész legyen, aki bohóc doktor.
Akkor én kiestem, szuper.
Szóval minden tévhit ellenében a bohóc doktorok művészek. És az elsődleges és nagyon fontos tudás, amire szükség van, de majd Attila, légy szíves, azonnal javíts ki, hogyha hülyeségeket beszélek, hogy erőteljesen kell tudniuk rendelkezni improvizációs készséggel.
Attila, még mivel? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezzen egy igazán jó bohóc doktor?
Jó kérdés, hát az biztos, hogy a színházi tapasztalat az nagyon sokat számít. Testtudat, tehát nagyon a testünkből dolgozunk. Azon kívül meg biztos kell valamilyen belső bohóc is, tehát hogy minden szaktudás mellett azért nem tudom, ez valami olyasmi is, hogy van, akiben ott van ez a bohóc működés, és van, akiben kevésbé. De ezeket tanuljuk is, és ezért nagyban van ennek egy technikája, amit miután felvesznek, képzéseken tanuljuk, de biztos, hogy van valami belső bohóc is, ami azért szükséges.
Még mielőtt a hármatok kapcsolatára rátérnénk, egy kicsit meséljetek arról is, hogy mi volt az alapgondolat? Miért tartottátok fontosnak, hogy elinduljon ez a mozgalom?
Ezt elkezdem én, és aztán majd a Tündike bekapcsolódik.
Jó.
Mert a történet az, hogy megjelent egy mesekönyvünk 2022-ben, amikor az alapítványunk 25 éves volt, és Kádár Anna Mária írta be egy mesét nekünk, amiben, mint utóbb kiderült, az egyik főszereplő a Tündikéjék voltak, és eljöttünk 23 nyarán ide Marosvásárhelyre könyvemutatót tartani, és akkor egy füst alatt gondoltuk, hogy akkor csinálunk egy kórházi vizitet is, meg humorworkshopot az ott dolgozóknak, és akkor ezek iszonyatosan felszabadítóak voltak, és nagyon jól sikerültek, a megyei kórházban voltunk, majd megismerkedtem Tündikéjékkel a könyvemutatón.
Mert hát Anna szépen összekötött minket, mert bármi nekünk semmilyen ilyen jellegű szándékunk nem volt, hát mégiscsak Piros Orr Egyesület lett az egyesületünk neve a kisfiunk után, akinek mindig piros volt az orra, mostanában már ritkán valamiért le akar erről mondani, de hát Anna úgy gondolta, hogy akkor ezt a két szervezetet valahogy jó lenne összekötni, és akkor már, amikor találkoztunk Bencével ezen a bizonyos kultfesztiválon egy nyáron, akkor megbeszéltünk egy ilyen, hát hogy akkor próbáljuk meg, hogy mi miben tudunk segíteni nekik, mi meg nagyon ráharaptunk erre a lehetőségre, mert tényleg azt láttuk, amit te is mondtál az elején, Kinga, hogy nagyon nagy szükség lenne erre a kórházakban, egy új színfolt lenne, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy aki már egyszer volt kórházban, főleg gyerekkel, azt tudja, hogy amilyen sivár az a környezet, meg amilyen stressz van ott, meg tehát, hogy az ember nem kívánkozik oda. Hogyha valamit mi is hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy a bohóc doktorok egy picit ezt a pár napot, vagy néha hetet megkönnyítsék a gyerekek számára, akkor persze álljunk bele, és akkor vágjunk neki. És akkor így volt egy ilyen másfél-két éves hát ilyen előkészület, és akkor a tavaly, 2025 márciusában jöttek el először a bohóc doktorok, és akkor kezdtük el a viziteket itt elsőként Marosvásárhelyen, hát több gyerekosztályon is.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történik, mert szerintem ez több annál, mint szórakoztatás. Tehát, hogy valahogy bohóc doktornak lenni nyilván nem csak annyit jelent, hogy az ember humoros és jó a kedve reggel, és fölteszi ezt a kis piros bohóc ort, és ettől nagyon frappásan néz ki. Mi történik attól a pillanattól kezdve, amikor ti beléptek a kórházban?
Először is van egy átöltözés és egy ráhangolódás is, tehát nekünk is kell, hogy egy kicsit ebbe a bohóc állapotba bekerüljünk. Ketten vagyunk a bohóc viziteken, ez nagyon fontos, hogy ez páros munka, mert szerintem az alapműködés, amiben hiszünk, az, hogy a bohóc páros között alakul ki egy játék, úgy nevezzük ezt, hogy egy buborék, amit ők megteremtenek a játékukkal, és ebbe, hogyha úgy érezzük, hogy be tudunk vonni valakit, hogy valaki egy gyerek rákapcsolódik, akkor ezt megnyitjuk felé, és állandóan szenzorozzuk, hogy mik a határok, tehát azért ugye egy kórházban ezek a határok sokkal erősebbek, hogy ki milyen állapotban állapotban van? Vannak-e fájdalmai, vannak-e mit lehet közelségben, távolságban, mik a körülmények? Szóval szenzorozzuk, hogy mit lehet játékban, és amennyire lehet, annyira vonjuk be, néha teljesen egy az egybe részese lesz a játéknak, néha meg pedig csak nyitjuk a játékot felé, és megosztjuk vele, a bohócok megosztják az érzelmeiket, és akkor a gyerek felé történik ez a játék. Szóval ez történik, hogy ez a két bohóc ezzel a buborékkal elindul, és akkor megy korteremről korteremre, és ebbe a buborékba bevonja jó esetben az egész szobát, és jó esetben ez a buborék, most már ezzel a képpel élve, megtölti azt a kortermet, és egy más állapotot viszünk oda be, ami reményeink szerint egy könnyebb, valamilyen átviszi őket egy másik hangulatba, egy másik állapotba.
Én korábban is hallottam a bohóc doktorokról, tehát hogy én tudtam azelőtt is, hogy léteznek ők. Amikor Marcival mi voltunk kórházban Magyarországon, nem találkoztunk közvetlen velük, de a folyosón láttuk őket sétálni. Én viszont a tavaly márciusban volt első alkalmam nekem is végigkövetni, hogy is történik ez a bohóc doktori játék. És hát fantasztikus volt így kívülről is nézni. Látni azt, hogy mondjuk bemennek az onkológiára a gyerekekhez, szomorú gyerekeket, felnőtteket látunk, és ahogy mondjuk meghallják, hogy jön valami zene, valami történik, és ahogy mosoly ül ki az arcukra, meg ahogy látni a szülőket, hogy őket is milyen boldoggá teszi azt, hogy végre a gyereküket mosolyogni látják, és ki szedi őket abból a rossz állapotból, amiben vannak, hát ez fantasztikus. És a tegnap nagyon kacagtam elő, is szedtem, hogy egy kicsit nézzem meg, hogy például ilyeneket csinálnak a bohóc doktorok. Ez a tegnapi vizit során történt, hogy felfedeztek egy Jedi lovagot, erkélybulit tartottak, hát majd mesélj, hogy ez milyen volt, Attila. Akkor tanúi voltak egy T-rex és egy nyuszi szerelmének, kibékítettek két acsarkodó infúziótartót, és még nagyon sok minden történt tegnap a kórházban.
Igen. Eseménydús volt. És tényleg az, hogy egy-egy ilyen Jedi lovag, vagy az infúziótartók, az egy korterem, minden korterembe felfedezünk egy játékot, ami ott a helyzet adja. Például az infúzió az onnan jött, hogy a kislány annyira megörült nekünk, hogy úgy elindult volna felénk, viszont rá volt kötve az infúzióra, és akkor kicsit megbillent az infúzió, és onnan jött az egész játék, hogy akkor az infúziók azok ilyen kutyák, és akkor elkezdtük nyugtatni az infúziót.
Ez az improvizáció, amit az imént is mondtál, hogy nagyon fontos, tehát nyilván ezért sem lehet bárki bohóc doktor. Hogyan fogadják a gyerekek ezeket a pillanatokat, mert nyilván itt is embere vagy gyermeke válogatja, vagy akár a hozzátartozók is, illetve ami még inkább érdekel, hogy mennyire nyitottak a kórházak e fele, hogy át tudjátok-e lépni azokat a határokat, amelyeket lehet, hogy meg kell ugrani ahhoz, hogy az ottani kórházvezetőség is megértse, hogy mondjuk ez miért fontos.
Szerintem ez, ahogy így a társadalmi változásban megjelenik a mentális egészségtudatosság, meg amennyire ma már tudjuk, hogy milyen összefüggés van a fizikai és a mentális egészség között, szóval ezek mind nagyon sokat segítettek abban, hogy elfogadottabbá váljon ez a fajta megközelítés, amit a bohóc doktorok képviselnek. Másfelől én azt is nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a bohóc doktori munka az tulajdonképpen azért, amit most az Attila is elmesélt, a buborékon túl, egyrészt ez mindig csak egy ajánlat a gyerekeknek, tehát azért is van, hogy egy a buborék, és van egy, a két bohóc doktor között van valamilyen fajta játék, mert hogy ezt ők kinyitják a korterembe a gyerekek, szülők felé, és de ez nem egy kötelező, tehát nem kötelező benne a részvétel, hanem akiben van erre nyitottság vagy fogadókészség, azt tud bekapcsolódni. És ugyanez igaz a szülő esetében is, és ugyanez igaz az orvosok, nővérek esetében is. Náluk annyival megtámogatjuk még a bohóc doktoroknak a rendszeres jelenlétét, hogy most már, ha belépünk egy új intézménybe, például itt is így történt, mindenhol tartunk humor workshopot, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen megismertetjük az egészségügyben dolgozókat, de egyébként a szociális intézményekben is ezt használjuk, azzal, hogy mi az, mik azok az eszközök, amikről ők azt gondolják, hogy egy bohócság, vagy buta, de hogy micsoda tudatosság van, meg tudás van mögötte, amit a bohóc doktorok használnak.
Nagyon jó, hogy mondod a humort, mert azt gondolom, hogy a humor az egyetlen olyan eszközünk, amely a nehéz szituációkban egy konkrét kapaszkodó tud lenni, amennyiben élünk ezekkel a lehetőségekkel. Felnőttként, gyermekként egyaránt, és olyan jó érzés, amikor tudunk akár nagyon kritikus helyzetben is kacagni, vagy humorral hozzáállni a kérdéshez. Ez az, ami lélek segítő tud adott pontban lenni. De azt is látom, vagy gondolom, hogy ez azért számotokra igen megterhelő is tud lenni adott pontban, de lehet, hogy nincs igazam, mert ha egy nagyon kritikus állapotban lévő gyermekhez mentek be akár, és mondjuk ott van a humor, de ugyanakkor látjátok az életnek a sötétebbik oldalát is, a kettő valahol találkozik. Hogy lehet ezt jól csinálni? Hogy kívülhagyni a valóságot, és benne maradni ebben a buborékban úgy, hogy közben nyilván a segítő szándék ott van elsődlegesen.
Amikor bohócba vagyunk, akkor maga a bohóc karaktere véd minket, mert a bohóc nem a fájdalomhoz és a nehézséghez és nem ahhoz kapcsolódik, hogy nehéz. Igen, hanem a bohóc gyereket lát, és a gyereknek a játékosságához kapcsolódik, és az mindig ott van. Van, amikor elnyomják, le van nyomva, de biztos, hogy ott van benne a játékosság, és épp ezért nekünk abban a szituációban, helyzetben, ott bohócként nem is engedhetjük meg, hogy mi magunkra öltsük ezt a nagy nehézséget. Nekünk nem is az a dolgunk. Esetleg, amikor megyünk az öltözőbe és levesszük az orrot, akkor bekapcsol, hogy húha, mik voltak itt. De hogyha jól végezzük a munkánkat, ez nem is, nekünk nem ezzel van dolgunk, hogy nem tudom, együtt érezzünk ott abban a helyzetben, mint felnőttek. Uh-huh. Mert egy felnőtt talán együtt érez, átérzi ennek a helyzetnek a nehézségét. A bohóc máshogy működik.
De ha jól tudom, kapnak, nem pszichológiai támogatást.
Igen, tehát hogy az együttérzés megtámogatására, amennyiben szükség van, tehát mi biztosítunk pszichológiai szupervíziót a bohóc doktoroknak. Egyébként van olyan, aki, tehát hogy amit az Attila mond, ez nyilván teljesen így van, de volt olyan, aki mondjuk elvégezte a képzést, és az első ilyen kórházi látogatás után azt mondta, hogy ő nem alkalmas. Tény is valahogy nem is bohócként ment, csak ment nézni a munkát, de hogy ő úgy döntött, hogy ő mégse kapcsolódik bele a missziónkba.
Misszió, milyen szép szó ez a misszió, most már itt Erdélyben is tűnik. Mi fog veletek történni még így a következő pár napban, és látod-e a nyitottságot a fele, hogy jó helyen vagytok ti most?
Hát látom, és ezt már bizonyította az elmúlt év is, hogy egyébként a kórházokon túl még voltunk szociális intézményekben is, például van a Piros Orbóz doktoroknak egy zenekaraván programjuk, ahol sérült gyerekeket látogatnak, és tulajdonképpen egy előadást mutatnak be nekik. Ez nem olyan, mint a kórházi vizit, hogy rendszeresen visszatérnek, hanem ez egy ilyen egyszeri és hát hosszabb időnként megismételt dolog. Illetve az idős programot is elkezdtük, tehát idős otthonokba is látogatunk, az viszont már olyasmi, mint a kórházi vizit, úgyhogy eléggé szépen bővülünk, és hát az is pozitívum, hogy minden olyan intézménnyel, akikkel az előző évben partnerségi megállapodást kötöttünk, azt idénre is meg tudtuk hosszabbítani, tehát oda visszamegyünk, és hát szeretnénk bővülni. Idén már azzal bővülünk, hogy ugye a tavalyi 4 helyett 6 alkalommal jönnek már a bohóc doktorok. Tervben van természetesen az is, hogy akkor ugye minél hamarabb elkezdjük a helyi bohócok képzését. És hát a hosszú távú tervekről meg...
Igen, ez mi kellene, hogy itthon is képezzenek ilyen típusú bohóc doktorokat?
Pénz,
oké. Okay. Itt hívjuk fel hallgatóink figyelmét, ha gondolják.
Itt hívnánk fel hallgatóink figyelmét, hogy adományokból működik.
Igen, amúgy simán. Mondjátok.
Hát nyilván nagyon fontos, tehát nekünk a magyarországi működésünk is gyakorlatilag csak adományokból biztosított. Van egy nemzetközi szervezet, aki a Red Noses International Ausztriában, ők azok, akik tulajdonképpen tulajdonképpen itt a kezdeti lépéseket megtámogatták, és nyilván van egy középtávú tervünk, aminek részét képezi a művészi munka egyre intenzívebb jelenléte mellett, az, hogy igenis el kell kezdenünk adományokat gyűjteni itt, el is kezdtük, de nagyon boldogak vagyunk bármilyen céges adófelajánlásnak, vagy a 3,5% ugye most zajlik, ez is nagyon fontos nekünk, hogy növekedjen. Egyébként pedig hát ez, amit a Tündik elmondott, ez a középtávú célunk, hogy elkezdjünk helyi művészekkel dolgozni, legyenek olyan bohóc doktorok, akik már itt vannak Erdélyben, és tulajdonképpen ugyanazt a struktúrát tudjuk felépíteni, egyelőre kisebben itt Marosvásárhelyen, aztán természetesen az is célunk, hogy Kolozsvár irányába is elmozduljunk, ha úgy adódik, vagy úgy lesz lehetőségünk így az adományoknak köszönhetően, mert akkor itt is az a fajta működés bejöhet, ami Magyarországon van, hogy heti vagy két heti rendszerességgel járunk ugyanazokba az intézményekbe. Egyébként ennek a mostani fázisnak van egy, szerintem egy nagyon erős művészi megtermékenyítő hozadéka is, mert így olyan bohóc doktorok tudnak együtt dolgozni egymással, akiknek Magyarország, ugye mi három régióban dolgozunk Magyarországon, és arra kifejezetten szoktunk figyelni, hogy egy-egy ilyen erdélyi turné alkalmával, mondjuk Attila Budapestről, és két pécsi bohóc doktor dolgozhassanak itt együtt, és ezt az szóval szerintem az lesz, hogyha már lesznek helyi művészek, akkor is azért szeretnénk fenntartani jó ideig, hogy a magyarországi tudás jöjjön, és időről időre dolgozzanak ugyanúgy együtt magyarországi bohóc doktorok az itteni helyiekkel.
Most jelenleg hányan vagytok, vagy hányan működtök, mint bohóc doktor?
35-en.
35-en?
Ezt most azért tudom mondani ennyire pontosan, mert éppen a Magyarországon a hónap elején vettünk föl két új bohóc doktort.
És az a csapat nyilván akkor bővülhet, nem? Ha van rá anyagi keret, mert nyilván sokszor ez is szempont.
Persze.
De hogy igény lenne, és nyitottság mondjuk az erdélyi bohóc doktor jelöltek részéről, tehát hogy nyitnának?
Hát biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát, hogy szerint volt már arra való jelentkezés, hogy te is az imént mutattad, hogy igen, szeretnének bohóc doktorrá válni. Úgyhogy akinek van ilyen álma, már gondolkodhat rajta, mert aztán nem sokára majd jövünk ilyen bejelentésekkel, hogy akkor mikor lesz majd felvételi, vagy mikor tudnak erről tájékozódni, mert azért nagyon sok mindent kell tudniuk ahhoz is, hogy ha bohóc doktorrá szeretnének válni, akkor az majd mit jelent nekik a mindennapi életben, és hogyan tudják majd beépíteni.
Mert hogy mit jelent? Tehát, hogyha jól értem, akkor mindenkinek még emellett azért van munkahelye, van családja, vannak egyéb más kihívások is. Na, elnézést, picit lerekedtem. Tehát, hogy vannak azért más kihívások is emellett, nem? Hogy,
persze, tehát Attila hogy számos színházi produkcióban játszik például.
Igen, színházi produkciókban tanítok is mellette, még alkalomattán doktorizom is, szóval
teljesen
igen.
Teljesen jó. Csak úgy.
Hát ez általában ugye ezek a vizitek hozzá vannak igazítva. Tehát a bohóc doktorok, ugye mivel művészek, alapvetően leginkább a független szférában, most Magyarországról beszélek, tehát nem akarok senkit eltántorítani a Marosvásárhelyi Színházból, hogy jelentkezzen, ha majd keresünk bohóc doktorokat. De tehát, hogy főleg független művészekről beszélünk Magyarországon, akik kapcsolódnak hozzánk, és mi tulajdonképpen havi, rendszeres vizitszámot tudunk nekik garantálni. Ez természetesen nem tud egy főállás lenni, szükség van másfajta munkára is, de az is igaz, hogy szerintem amúgy is egy annak a típusú művésznek, aki mondjuk ilyen függetlenebb létre adja a fejét, tehát nem kapcsolódik nagyon erősen egy társulathoz, annak viszont időről időre szerintem ezek vérfrissítések művészileg, nem?
Abszolút, nekem oda-vissza hat a színházi és a bohóc munkám egymásra.
Gyertek, végezetül meséltek olyan történetekről, ahol különösen éreztétek, vagy láttátok azt, hogy a humornak ilyen hihetetlen jó gyógyító ereje volt. Vagy akár egy olyan történet, amely megmaradt, amely kicsit különlegesebb volt, biztos, hogy van ilyen a tarsolyotokban. amit ti nagyon szerettetek, mert hogy szeretném, hogyha pozitívan zárnánk. Nyilván nagyon sok mindent láttok, néha az ember elkeseredhet, de nem keseredik el. De hogy a gyógyító erejéről meséljetek egy kicsit a humornak, és így a ti munkátoknak. Meg nyilván tűnik-e te is a tapasztalataiddal.
Én csak elmondok egy gyorsat, ez pont egy ilyen humor workshop alatt történt, mint amit az előbb Bence említett, hogy hát ugye azt is látjuk nagyon sokszor, hogyha kórházban vagyunk, hogy a személyzet azért már kicsit hát belefásul a munkába, nagyon nehéz felvidítani őket, és éppen a bohóc doktorok viziten voltak, közben zajlott a workshop, és amint két-három nővér meghallotta a bohóc doktorok zenéjét a folyosón, hát táncra perdültek, tehát hogy összeálltak és táncolni kezdtek. És ez annyira üdítő volt mindenki számára, hogy már csak egy ennyi milyen sokat számít, és feldobja az egész napukat, meg hát egy ilyen workshop alatt is olyan apró pici dolgokat lehet tanulni, hogy egy nap során, hogyha éppen azt érzed, hogy nagyon mélyen vagy, akkor hogyan tudsz kijönni belőle, vagy hogyan kell a gyerekhez szólni, hogy mondjuk a nihilből kiszedjük. Úgyhogy ez például egy olyan élmény volt, ami így megmaradt nekem.
Én a gyermektörténetet azt az Attilára hagyom, hanem én is elmesélek kívülről, amit láttam, a szülőről szól, hogy nekem ez volt a legmeghatározóbb felfedezésem, amikor elkezdtem az alapítványnál dolgozni, hogy kísértem a bohóc doktorokat a kórházban, és hogy én az a fajta megkönnyebbülés, amit egy szülőn, vagy szülőkön láttam, akik ott ülnek a gyermekeik ágyánál napokig aggódva egy fajta ilyen érzelmi katatóniában, és hogy ők milyen módon szabadulnak fel, és egyébként az ő felszabadulásuk sokszor szerintem a kulcs a gyerek játékosságához, mert ahogy a gyerek megérzi, hogy az anyukám már nem csak abban a beszűkült érzelmi állapotban van, amit látok rajta napok óta, rögtön a gyerek is sokkal könnyebben nyit.
Én most a legaktuálisabb emlékekkel megyek, mert a tegnapi erkély buli nagyon hatott rám, de az tényleg olyan volt, hogy egy kislány kiment az erkélyre, és már hogy vége felé tartottunk a bevetésnek, ez az onkohema osztályon volt, és akkor mentünk utána, és az erkélyen ott nekünk is van az a szabadság, hogy ott már lehet hangosabbnak is lenni, mert ugye a hangerő is az folyamatosan úgy szabályozzuk, hogy ki alszik, ki nem. Szóval ott kiáltoztunk át a túlsó oldalon lévő munkásoknak, ott találtunk valamilyen lábbal hajtható járgányt, arra felültünk ketten, száguldoztunk ott, a lábam aztán saját önálló életre kelt, és hasonló játékok, és miközben mi ezt játszottuk, a fél osztály oda gyűlt az erkélyre. Valahogy híre ment, hogy mi ott vagyunk, és egy kislány volt, aki az elején nem is mutatott különösebb érdeklődést, és aztán tényleg ott volt a fél osztály, infúziós csövekkel, meg mindennel jöttek, már azon aggódtunk, hogy nem, hogy megfázzanak. És úgyhogy nekem ez jelenti ezt a nem tudom, ami miatt így ezt érdemes csinálni, amikor azt láttam, hogy például ott van az a lány, aki eleinte úgy nem annyira bagóz ránk, és utána meg követ, és nem lehet levakarni. Annyira érdekli, hogy mit csinálunk, és már jönne be más kórtermekbe is.